A szürke hétköznapok izgalmai az emberi esendőség iránti költői érzékenységgel, füllett erotikával, könyörtelen humorral és szívszorító tragikummal tárulnak fel az olvasó előtt. Olvassuk a Nyári fény, aztán leszáll az éj című könyv fülszövegében. Csak hogy ezek a hétköznapok a 80-as évekbe visznek vissza minket, egy kis izlandi faluba. Megismerjük a helybelieket, a viszonyaikat, a gondolataikat, a félelmeiket és az ábrányaikat. Kis Barnabás szerkesztővel beszélgetünk, Jón Kálmán Stefánsson, egy korai könyvéről, ami szerintem kihagyhatatlan, ha az ember szívesen olvasna valami magával ragadót, valami különlegeset.
Egy nyugat-izlandi kis faluban vagyunk, kb. 400 fős falu az elbeszélés szerint, ami igazából teljesen átlagos, kb. 90 éves, így ugye az egész ilyen 80-as, 90-es években játszódik, tehát ahhoz képest nincs 100 éves a falu, és egyetlen különlegessége van, hogy nincs temető, és nincsen templom, és így játszódik a regény, ami tulajdonképpen igazából egy novellafüzér. Valamivel több, mint egy novellafüzér, de azért kevesebb, mint egy regény.
Mert hogy a helybelieket ismerjük meg, mindig újabb és újabb emberek bukannak föl, akik ott élnek, vagy visszatérnek, mint hogyha így körbenéznénk ott a faluban, és elénk kerülne valaki, akiről megtudjuk, hogy kicsoda.
Igen, és igazából a falu a főszereplő.
Van ott egy kötött tárugyár, ami persze tönkre megy.
Hirtelen ugye véget ért az egész, és hirtelen 10 embernek nem lesz munkája. Ugye ez egy ilyen konfliktus forrás is a könyvben.
És főleg nőknek nem lesz.
Hát igen. Meg ugye van egy mészáros üzem a faluban, tejüzem, de van egy csomó minden. Különös, hogy ugye ott van a tenger mellett, még sincs szó, például a halászatról egy szó sincsen.
Milyen mondjuk izlandi viszonylatban ez a falu? Tényleg az emberek perspektívája, vagy lehetőségei szempontjából. Olyan sok szó esik róla, hogy akik valamit kezdeni akarnak az életükkel, azok azért elmennek, vagy hogyha egy családból a férj maradna, a nő menne, vagy fordítva, ez szerint szétszakítja a családokat, szóval itt nem nagyon látják a kifutását az életüknek.
Igen, igen. Meg úgy kell ezt valahogy elképzelni, hogy van ez a falu, és körülötte ilyen izlandi módra tanyák pár kilométerekre egymástól ilyen szétszórva, mindenféle tanyákkal a gazdálkodás folyik, és tehát a tanyasiak számára a falu a világ közepet, oda járnak be, akár dolgozni, mindenféle áruért, és ők is így tulajdonképpen a faluhoz tartoznak, úgyhogy nem ott él. És igen, de aki többre vágyik, az viszont elmegy egy nagyobb városban, és megjavik, ugye, vagy akár világgá.
A Matthias, aki világgá megy, egy fiatal ember, és hát tényleg nagyon egzotikus, amiről mesél, hogy a világ milyen pontjain volt, és aztán mégiscsak visszatér, hogy ott egy lerakatot vezessen. Ami lerakat egyébként fontos szerepet tölt be ebben a könyvben, miért?
Hát ugye egy részén találkozási pont, ugye a falusiaknak, ugye ott lejárnak mindenféle tápért, meg mezőgazdasági lerakatként kell elképzelni. És ahogy kiderülne, ez egy ilyen régi büntett helyszínére épült ez a lerakat, és így elképzelhető, hogy egy kísértet jár benne.
Kimegy a lámpa, tehát hogy nincs világítás hirtelen, meg furcsa dolgok történnek, de úgy az ember olvasóként azért megmosolyogja ezt, mert azt érzi, hogy van erre racionális magyarázat.
Igazából ez valamennyire, ahogy így az ember belélő képességet olyanképpen, hogy tehát így, amit el tud képzelni, az tehát saját magától rettegve egyébként az ember.
Bizonyára ismered a jelenséget, a szemed sarkából valami mozgást veszel észre egy üres házban, nyikorgó hangot hallasz a padlásról, ahol nincs senki, vagy az ürességtől kongó szobában megszólal egy zongora. Az eféle esetek olykor befészkelik magukat az idegrendszerünkbe, minden ok nélkül izzadni kezdünk, titokzatos történetek jönnek létre, amelyek megzavarják az álmunkat és rettegéssel töltik meg a sötétséget. Ám ezek a történetek lényegében mégis pozitívak. Azt a bizonyosságot hordozzák magukban, hogy e világ mögött létezik egy másik. Ugyanakkor, aki hisz az ilyesmiben, az könnyebben birkózik meg az emberi magánnyal, kevésbé ismeri meg a bizonytalanság mélységeit, sőt, áldott is.
Nagyon izgalmas az, hogy milyen átalakuláson mennek át az évek során, vagy egy váratlan helyzet miatt ezek az emberek. Ez egészen különleges ebben a könyvben, hogy van itt egy ilyen kis falu, ahol nem sok minden történik, találkoznak, beszélnek, vagy nem beszélnek. Vannak férfiak és nők, akik hosszú-hosszú ideig nem beszélnek egymással, pedig szeretnének tulajdonképpen, és aztán így elsodorja őket az élet, nem lesznek egy pár, de hogy ilyen váratlan történések, mint például, ahogyan kezdődik ez az egész könyv, hogy van egy férfi, aki sikeres, tehetséges, gyönyörű feleség, vezető pozíció, és aztán egyszer csak elkezd álmodni. Mesélsz erről?
Ugye ő a kötött árugyárnak az igazgatója, aki egyik éjszaka latinul álmodik, úgyhogy soha nem is tudott latinul, és ez annyira új pályára állítja az életét, hogy ott hagy mindent, és így belemélyed így a ilyen kicsit ilyen ezoterikus vagy okkult tudományokba, és megpróbálja ugye megfejteni így a világegyetem titkait, hogy ilyen egyszerű feladatot állít maga elé, és ezzel talán az egész falu gondolkodását új pályára állítja, tehát egy kicsit ilyen távolabbra tekintenek így az emberek. Ugye elkezd előadásokat tartani erről az egészről, ami így kivált egy kis izgalmat, főleg a volt titkárnője miatt. Ugye, mert most egy kicsit csapongani fogok, de ugye az egész könyv elbeszélés módja, a narráció az egy eléggé különleges, mert több eszem első személyben folyik, és mintha így a falu közösség mesélni el, ilyen pletykák alapján így az egész történeteket. És például ezt a előadásokat is így izgalommal látogatják, kicsit, mintha ilyen idősebb férfiak lennének ezek az elbeszélők, akik így nagyon oda vannak ezért a nőért.
Aki gyönyörű persze, szexi, és mindenki őt nézi. Egyébként a nők, mint hogyha ezen a településen valahogy sokkal inkább előtérben lennének.
Szerintem így a narráció miatt van így, mivel teljesen olyan, ugye a Stefansonnak minden könyvében más, de mindig valami különleges a narráció, és ebben ugye mintha ilyen, tényleg ilyen idősödő, kicsit pervert férfiak mesélnék el tulajdonképpen az egész történetet. Valószínű ezért is van ez az érzés, hogy így a nők így a vágytárgyai a könyvben. Másrészt nekem van egy olyan érzésem, hogy az egész könyv tulajdonképpen a vágy körül forog. Minden egyes történet valahogy egy ember vágyait bontja ki tulajdonképpen. De is mindenféle vágya, tehát így a szellemit, a lelkit, a testit. Például az asztronómus ugye a ilyen szellemi vágyait kergeti. Van, aki ugye a nőket kergeti, van, aki így ugye saját magát szeretné így megvalósítani. És ugye van egy szereplő, a teherautósofőr, aki igazából ő az egyetlen, aki talán így megelégedett, és nem vágyakozik nagyon semmire.
Na jó, de hát ő úton van folyamatosan, azért ez fontos.
De hogy ugye arra vágyik, és ez így teljesen jó neki. Tehát így ő nem vágyakozik nagyon. Mindenki más vágyakozik valami után. Legyen a szellemi, lelki, testi, bármi. Neki akar valamit, kivéve az autósofőr.
De arról tudunk beszélni, hogy vajon ezeket a vágyakat miért nem teljesítik be, vagy csak nagyon kevesen? Szóval, hogy ezek a vágyak hosszú-hosszú évek alatt is vágyak maradnak. Mint hogyha valami gátolná őket, vagy nem hinnék el, hogy lehet, vagy nem lenne bátorságuk.
Talán így működik az ember, és nem csak Izlandon, vagy a könyvben, hanem így az egész világon. Hogy így folyton kergetjük a vágyainkat.
Tehát akkor nem mások itt az emberek? Mert szerintem az is nagyon érdekes, ahogy a megmutatja, hogy bizonyos időszakban az állandó sötétség, és aztán pedig, amikor éjszaka világos van, fény van, akkor az hogyan hat az emberekre. Szóval, hogy minthogyha őket ez nagyon befolyásolná az életüket is, a szemléletüket is. Sokszor ámulatba ejtett tényleg, hogy ez milyen furcsa lehet így élni.
És ez ilyen elképzelhetetlen számunkra. Így most télen azért, amikor már ilyen fél öt ilyen éjszakai sötétség van, azért valamennyire átérezhetjük, hogy mit élnek át fél éven át, hogy az északi régiókban. És ez persze kicsit így biztosan megváltoztatja az emberek gondolkodását, vagy a világhoz való hozzáállását, meg valamennyire egy misztikusabbá válik is az egész.
Hát meg a sötétséghez való hozzáállásuk, mennyi árnyalata van ennek a sötétnek a lélekben, lévő sötétségnek is, meg a külsőnek is. Szerintem ez nagyon szép. Egyébként is gyönyörű szöveg.
Máshogy folyik az élet nyáron és télen Izlandon. Lehet maga az élet is lemodellezhető ezzel a címmel, hogy így az ember él, hát egyszer csak így azt veszi, hogy hova eltelt az élet.
Ott van Jónász, egy fiatal fiú, aki egy nagyobb közösségben föl sem tűnne, nyilván 400 ember között ilyennek lenni, amilyen ő. Az azért elég furcsa, hogy milyen kívülálló figura, de azért megtalálja a helyét.
Ugye kis vékony, elfúj a legkisebb szél is, miközben az apja meg a helyi rendőr nagy darab. És nagyon szeretné az apja, ő is rendőr lenne. De ő ugye nem nagyon, és hát végül is megtalálja a helyét, de igazából ő festeni szeret madarakat. Tényleg én teljesen kívülálló, már az átlag falusiakhoz képest.
Jonas bőre nagyon világos volt, szinte világított, mint egy villanykörte a sötétben. Állj ide mellém, hogy tudjak olvasni, mondta az apja, amikor a téli estéken elment az áram. Ekkor állandóan viharos szelek fújtak, és a falvak eltűntek a hótakaró alatt. A szinte elviselhetetlen szégyenlősége ellenére Jonas sohasem pirult el, amikor zavarba jött, inkább még jobban elsápadt. Mi pedig halálosan féltünk, hogy egyszer csak beleolvad a napfénybe, és eltűnik. Két hónappal azután, hogy Jonas munkába állt a tejüzemben, először látták elpirulni, ráadásul bármiféle nyilvánvaló ok nélkül. Egyes lányok, sőt nők is lesütötték a szemüket, és nem szóltak semmit. A munkavezetőt annyira lázba hozta a dolog, hogy felhívta Hannest, aki aznap estére csirkét főzött vacsorára, mellé krumplit sütött, és egy fél üveg sörrel is megkínálta a fiát, saját magát pedig 5,5-rel. Ezt meg kell ünnepelni, mondta. Jonas nem értett semmit, de elkortyolgatta a sörét, amitől berugott. Neked annyi is elég, mint egy kismadárnak, jegyezte meg Hannes nevetve, és akkor a fiú rettentő helyes képet vágott, majd megszólalt, és az izlandi gázló madarakról kezdett beszélni. Egy órán át be nem állt a szája, addig soha nem látott lelkesedés fűtötte. Hannes először döbbenten, aztán boldogan hallgatta a madarak pontos, néha érzékletes leírását, és biztosra vette, hogy ez az előadás az ösztönök jele. A fiából végre férfi válik.
Mondtad, hogy olyan, mintha idős, kicsit perverz emberek szemszögéből látnánk ezt a falut. Nem tudom, hogy túl nagy-e a jelentőség a szexualitásnak. Tehát az biztos, hogy akármikor megjelenik egy nő, rá biztos, hogy valaki vágyik, és ha sovány és szögletes, akkor a haja gyönyörű, ha formás, akkor azért nézik, mert mindig találnak benne valamit, amiért lehet érte rajongani.
Hát igen, ráadásul ugye kicsi a választék, egy ilyen kis faluban talán egy is hozzájárul, meg ugye ez az emberi élet egyik hajtóműve, a vágy, a szexuális vágy.
A pletykát is említetted, és hát nagyon furcsa szokásai vannak itt azért embereknek, például aki a postán van. Szóval furcsa, hogy terjednek a hírek, vagy hogy egy ilyen kis közösségben lehet-e titka bárkinek.
Ugye eleve ilyen, ez a megbízhatatlan narrátor a narrátor, tehát mivel ilyen pletykák alapján működik, és ugye van a postás kisasszony, aki szeret leveleket felbontogatni, és kis hátsó mahinátorként így belenyúlni emberek életébe, így figyelmeztetni valakit, még meg a felesége vagy a férje a levelek alapján, ugye, amit egy idő után elnéznek neki, sőt, ugye mennek hozzá, hogy további pletykákhoz jussanak, vagy éppen pletykákat kezdjenek terjeszteni általa. De ugye ez az egyik ilyen mozgatórugója az emberi társadalomnak, a pletykák. Ugye ezt talán Harari írja egy könyvében, hogy a pletyka az alapvető fontosságú tudásra tud az ember ezzel szert tenni, hogy a másiktól most tartani kell, vagy éppen közeledni hozzá.
Mennyire megy mélyre az író? Bizonyos pontokon hihetetlen fájdalmas, amikor ír egy hűtlenségről, és hogy mit szenved az, aki mondjuk csal, megcsalja a házastársát, hogy mit szenved emiatt, és hogy mennyire várja, hogy derüljön már ki, de közben rettek tőle, elég megrendítő.
Ez így jellemző a Stefanssonra, hogy nagyon mélyen belelát az emberekbe, és ilyen apró rezgések alapján nagyon sokat el tud mondani a léleknek a mélységeiről, és a kifacsartságairól, és akár. Igen, lehet, hogy pont ez, hogy ez a sok szereplő, és mindegyikkel történik valamit. Miközben, ugye, ez talán a legkönnyedebb könyve. Tehát így nagyon sok helyen így nagyon vicces, néha ilyen kegyetlenül vicces, de közben meg tényleg így gyomorba is vág. Ez elég régi könyv, ez készült el a legkorábban az összes könyvek közül, ami megjelent magyarul. Fiatalabb volt, nem tudom, talán kereste így a hangját, és minden könyve valamennyire a saját életéből táplálkozik. Valamennyire így a saját élményei által kezd írni valamit, aztán abból lesz valami teljesen más néha. Például azt mondtam, így beszélgettem vele, amikor itt volt, így nem is olyan rég, hogy ő ugye dolgozott egy mészáros üzemben még ilyen 10-valahány éves korában. És ezt szerette volna megírni, mert ilyen érdekes élményei voltak, és de csak előbukkant ez a szereplő, aki a latinul kezdte támadni, és így olyan szinten más irányba ment az egész történet, hogy körülbelül az egész Mészáros üzemről körülbelül 4 vagy 5 sor van. Mennek is viszik, és levágják a pirkákat.
Őt elviszik karakterek más irányba?
Igen, igen, tehát ezt így teljesen szabadjára engedi az egész. És így tulajdonképpen egy ilyen, nem az, hogy transzban írta, hogy így maga sem tudja, hogy mi fog történni. És tulajdonképpen ezt a Mészáros üzemet végül a halaknak is lábában bontottak. Ott van egy ilyen komplet fejezet. Ide valahogy nem fért bele.
Ugye egy regényben, és sok száz oldalas regényeit olvassuk, egy regényben hosszan vagyunk azokkal a szereplőkkel. Tehát van időnk megismerni őt, mélyre menni, vicces helyzeteket élünk át vele, és itt pedig azért sok idő nem telik el ezekkel a figurákkal. Szóval sokan vannak, és töményen kapjuk őket.
És közben meg párvonás, és olyan mélységig viszi az embert, hogy elkezd kötődni az emberekhez.
Csak most példát, hogy amikor azt írja, hogy van ott egy ilyen helyi mozi, amit egy filmsztár vezet, egy helyi filmsztár, aki már szerepelt egy filmben, életében, és hogy akitől átvetted, hogy volt ott egy idős mozis. Aki egy vetítés közben meghal, és csak onnan lehetett sejteni, hogy valami történt, hogy nem nevetett a filmen a többiekkel.
Meg van az a bácsi, aki egyszer csak elfújja a szél a porait, vagy nem is tudom, megeszik a madarak. Vicces is, nem? Szóval egy kicsit ilyen mágikus realista, de nem egy ilyen márkezi mágikus realista az egész hangulat, de azért van benne egy kicsit ilyen, azért nem ezen a világon játszódik, még ha ezen a világon is tűnik, hogy játszódna.
A fénytől és a sötétségtől és ezek játékától az ember nem érzi azt, hogy na jó, ez teljesen valószínűtlen, hanem megy vele, és persze elhisszük, hogy ezek történnek. Nézegeti egymást a fiú és a lány, de aztán valaki hamarabb megy oda egy tánc közben, és azt veszi el feleségül. Nem vagyok az életem ura, nem tudom irányítani a dolgokat, majd lesz valahogy, szóval van egy ilyen érzés itt.
Szerintem ilyen az élet, mindenütt. Elpuskázott lehetőségek sorozata, ahol néha azért sikerül valami, de hogy így azért nagyon kevés az az ember, aki így meg tudja valósítani önmagát, meg a vágyait, meg amire mondjuk hivatott. Talán ez is az ereje a Stefánszon könyveinek, nem is csak ennek, hanem az összesnek, mert mindegyik igazából erről szól, hogy valaki akar valamit, aztán nem nagyon sikerül az a valami, amit szeretne, vagy valahogy teljesen más, hogy sikerül. Ilyen az élet. És talán az ereje az írásainak, hogy ez az élet apró szürke kedjeit ilyen izgalmasan el tudja mondani. Ezeket a semmiségeket, amik történnek az ember életében, a elpuskázott lehetőségektől kezdve a beteljesült vágyakig, vagy éppen a félig beteljesült vágyakig.
Igen, de ugyanakkor az is kiderül ebből a könyvből, hogy teljesen átlagos emberek életéről mennyi izgalmas sztorit lehet elmesélni, ha jól meséli valaki. És ugye van itt egy ilyen helyzet, amikor egy albérletet úgy ad ki egy idősebb férfi, hogy nem kér érte pénzt, hanem hogy akik oda költöznek, azok meséljenek 15 percig egy olyan történetet, amin ő nem unatkozik, hanem érdekes. Ez a fizetség, az albérletért. Csak azt akarom mondani, hogy a történetmesélésnek mekkora szerepe van itt.
Vagy amikor van az a gazda, aki egy képeslapot próbál megírni a barátnőjének, de lehet, hogy nem is a barátnő.
Csak szeretné, hogy a barátnője legyen, igen.
Tehát ahogy így töprenk, hogy mit írjon, ez több oldal így beterít, és annyira átérhető, legalábbis számomra, ez ugye az ember nem a saját maga ura, sokszor.
Ott van például a világjáró, akkor van ez az Elizabeth nevű lány, aki mennyire csinos, és úgy tudjuk, hogy jobb sorsra érdemes, de ott marad. Van ez a miniszter, aki meg akarja írni az élettörténetét, eljut egyetlen mondatig.
Igen. És aztán elnyeli a sötétség, ugye, a politikusokat szokás.
Azt nem tudom, hogy mi tartja őket itt, vagy hogy mi vonza őket vissza, mert például ezt a világjáró srácot, a Matthiaszt, mi hozta ide vissza?
Nem tudjuk, de ahogy így elmondja az életét, vagy ahogy mi történt vele, így nem feltétlenül hinném el az egészet, amit ő így elmesél, és lehet, hogy így nem is nagyon volt más választás, amit visszatérni. Tehát így van egy megbízhatatlan narrátor, meg mindenki, aki elmesél az életét, az is ugye a saját maga irányába hajlítja a történeteket. Igazából nekem van egy ilyen tippem, hogy lehet, hogy visszamenekült. Lehet, hogy eljutott tényleg Amazóniába, amely legalábbis küldött onnan valami képes lapot, ha jól emlékszem. De hogy nem vagyok benne biztos, hogy csak simán magától tért vissza.
Matthias korán kell, csak ő van, a kávéscsésze, a cigaretta, a szunnyadó tenger, pehelyrécék, sirályok és a csendes égbolt. Elizabeth alszik, Matthias odakint figyeli a tengert, majd bemegy és nézi, hogy a nő alszik, levegőt vesz, és a parti köveket ellepi a víz. Elizabeth fölé hajol, megérinti a haját és átsiklatja az ujjai között. A haja sötét, mint az éjszaka. Minden egyszerűbb, de szegényesebb is, amikor Elizabeth alszik. Matthias bemegy a szobába, elővesz egy cédulát, ráír valamit, néha ezt csinálja. Elizabeth azután ébred, hogy ő már elindul dolgozni, és megtalálja a kis cédulát, hol a vajtartóban, hol az evőeszközös fiókban, hol a cipőjében, vagy víztollal a fürdőszobai tükörre írva. Két dolgot csinálok, lélegzem és rád gondolok. Néha időbe telik eltávolítani a fisztolat a tükörről, ami rendben is van, mivel a fontos üzeneteket, azokat, amelyekben valamiféle igazság, valamiféle lényeg rejlik, amelyek kétségbeesésükben is szépek, nem lehet úgy tálalni, hogy könnyen kitörölhetők legyenek. Két dolgot csinálok, lélegzem és rád gondolok. Ez teljesen igaz, ugyanakkor merő ostobaság, de legalábbis erős túlzás.
De most belegondolsz a saját életedbe, hogy így vannak emberek, akikről megtudsz valamit, vagy megtudod a történetük elejét, de sose tudod meg a történetük végét. Picit bele nézhetsz az életükbe, de az összefüggéseit nem látod. És ugyanez történik így a könyvlapjain is tulajdonképpen, hogy egy picit így belepillantunk egy-egy ember életébe, egy-egy szakaszba, ami vagy úgy történt, vagy nem, ugye? És aztán max messziről látjuk őket, hogy ott átsorognak az utcasarkon. Nincs lezárás, nincs happy end, vagy nincs egy ilyen kerek egész, ami így egy általában elvár az ember a irodalomtól.
Kis Barnabás szerkesztővel beszélgettünk a Nyári fény, aztán leszáll az éj című regényről. A gyönyörű magyar szöveget Patat Bence fordítónak köszönhetjük. Jón Kálmán Stefánszon könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.